Kedves hallgatók! A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy különleges podcasttal szeretnénk békés, boldog karácsonyt kívánni könyvtárunk minden olvasójának, használójának, támogatójának. Akár csak tavaly, idén is a könyvtár munkatársai, azaz mi vállalkoztunk arra, hogy felolvassunk egy-egy a karácsonyhoz köthető verset, novellát vagy mesét. Olyat, amit mi szeretünk. Fogadjátok szeretettel! Kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánunk!
Helen Bereg, karácsonyi mese. Egy maci fiú állt a barlang bejáratánál. Már nagyon készült a téli alvásra, de az idén úgy gondolta, megvárja a karácsonyt. Még eddig soha nem maradt fent. Olvasott egy könyvet, amiben azt írták, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Tegnap reggel ugyanígy itt állt, és valami csoda történt vele. Teljesen masszív, szürke felhők borították az eget. Egyetlen pici lyuk volt a felhőkön, mintha ki akarna onnan kukucskálni valaki. És ekkor úgy érezte, ha most kívánna valamit, teljesülne. Elkezdte merően nézni azt a kis lyukat, és közben eszméletlenül akarta, hogy a karácsony estéje gyönyörű legyen, mert most fennmaradt. És amikor magában elmondta a kívánságot, az a kis lyuk veszett gyorsasággal elkezdett tágulni, az immáron nagy területen lévő lyuk körül aranyban csillogtak a felhők. Nagyot sóhajtott örömém, és abban a pillanatban hasonló gyorsasággal össze is záródtak a felhők, de még egy pici kerése volt. Már akkor érezte, hogy valami boldogságvárás érzése járja át. Eljött a karácsony, de nem történt semmi. Igen csalódottnak érezte magát. Reggel esett a hó, és fehér lepel borította a tájat. Nem értette, mitől lenne ez a szeretet ünnepe, és mi a boldogság. A könyvben az is volt, hogy kap ajándékot. Már késő délután volt, és semmi. Bement a barlangba, és megágyazott magának. Még egyszer kiállt a barlang bejáratához, és látta, hogy a nem messzi lévő barlangnál ott áll egy másik medve, és az eget figyeli. Oda ment hozzá. Szia, te miért nem alszol? Kérdezte. Én minden évben megvárom a karácsonyt. És te? Én az idén először maradtam fent. Láttad tegnap a felhőjátékot? Láttam, és gyönyörű volt. Te csináltad? Én, nézett csodálkozva a mackó lányra. Én nem. Érdekes, eddig ilyen még egyik évben sem volt. Miért maradtál most fent, ha eddig sose? Mert olvastam, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, és hogy kapunk ajándékot. Ez így is van, bólogatott a lány. De hiszen nem történt semmi, nem kaptam ajándékot, mondta méltatlankodva. No, nem, biztosan kell kapjál ajándékot. Az is ajándék, ha beköszön a nap az ablakodon, és azt mondja. Szépséges délután, kedves maci, neked is nap. Hol jársz itt, ahol csizma szárig ér a hideg? Kérdezed, mert a legtermészetesebb, hogy a nap leáll délután cseverészni. Hát én bizony megnéztem, hová kellene letennem ezt a virgonc napsugár gyereket. És miért tennéd le ide a barlangomba? Mert ajándékba küldték, én csak kipostázom. Nekem ajándék, ez teljesen biztos. Persze. Nekem az állít, hogy tündérkertből egy boszi maci küldi. Tehát ide tegyed a szignót, és már itt sem vagyok. Rendben. Boldog napsugaras karácsonyt. Neked is nap. De még vannak ötleteim, hogy mi minden olyan ajándékot kaphatsz, amire nem is számítasz. Lehet nem is vetted volna észre, ha most nem hívom fel rá a figyelmedet. Jó, majd odafigyelek. Jó karácsonyvárást! Neked is! Maci hazaballagott, lefeküdt, és ekkor arra gondolt, hogy végül is milyen kedves volt vele az a lány ott a szomszéd barlangban, és milyen szépen csillogott a szeme, ahogy a napról mesélt. Most, hogy felidézte a jelenetet, valami kedvesen mosolygós érzés járta át, és tudta, mégiscsak kapott ajándékot, azt a csillogást ott azokban a barna szemekben. És boldogan, mély álomba zuhant.
adventi történet a Krónika Online-ról, Papi és a csengettyű. Papi kedves öregember volt, akire nagyon jó volt ránézni. Mindig gondosan megfésült haja nem is lehetett volna fehérebb. Szépen tudott fütyülni, és minden nap boldogan fütyörészve tisztogatta, törölgette az zálogboltját. Az ügyfelei többnyire visszajöttek zálogba adott holmiukért, és Papi alig keresett az üzleten. Nem bánta. Számára a bolt inkább kellemes időtöltés volt, mint megélhetési forrás. Egyik nap, miközben újonnan összerakott lámpását fényesítgette, megszólalt a bejárat fölötti csengettyű. Ez a különösen szép hangú csengő évszázadok óta a családjáé volt. Nagyon a szívéhez nőtt, és szívesen osztotta meg csilingelését bárkivel, aki belépett a boltjába. Először észre sem vette a vendéget. A kislány sejmes fényű hajjal borított fejebúbja alig ért el a pult széléig. Miben segíthetek, kis hölgyem? Szólalt meg Papi kedvesen. Jó napot, uram! A kislány szinte suttogva beszélt. Szeretnék venni egy ajándékot, mondta félénken. Lássuk csak, szólt Papi. Kinek lesz az ajándék? Nagyapámnak, de nem tudom, mit vehetnék. Papi megpróbált ötleteket adni. Egy zsebórát? Jó állapotban van, én magam állítottam be, büszkélkedett. A kislány nem felelt, odament az ajtóhoz és megfogta. Óvatosan mozdított rajta, hogy megszólaljon a csengettyű. Papi arcán szomorúság suhant át, ahogy meglátta a kislány felragyogó mosolyát. Ez éppen jó lesz, repesett a gyermek. Anya mondta, hogy nagypapa szereti a zenét. Papi elkomorodott. Nem akarta megbántani a kislányt, igyekezett a legkedvesebb hangján mondani. Sajnálom, kisasszonykám, a csengettyű nem eladó. Igyekezetében, hogy megértesse magát, Papi elmesélte a kislánynak a csengettyű történetét, azt, hogy milyen régóta van már a család birtokában, s hogy ezért nem válhat meg tőle. A kislány felnézett rá, és egy nagy könnycseppel a szemében ennyit mondott. Azt hiszem, értem. Minden esetre köszönöm. Hirtelen Papinak az a gondolata támadt, hogy a család többi tagja már mind itt hagyta a földi létet. Egy tőle eltávolodott lánya él még messze valahol, akit már több mint 10 éve nem látott. Miért is ne? Miért ne adja oda a csengettyűt valakinek, aki örömöt akar szerezni vele? Várjon csak, kis hölgyem! Szólalt meg épp, mikor a kislány ki akart lépni az ajtón, s megszólalt a csengettyű. Mégis eladom a csengőt. A kicsi lány tapsolni kezdett. Ó, nagyon köszönöm, uram! Nagypapa olyan boldog lesz! Este, mi alatt készült bezárni a boltot, Papi a csengettyűre gondolt. Azt már eldöntötte, hogy nem tesz fel újat az ajtóra. Papinak úgy rémlett, hogy hallja a csengettyűt. Odafordult az ajtóhoz, és lám, ott állt a kislány. Boldogan rázta a csengőt, és kedves mosoly ült az arcán. Papi nem értette a dolgot, odalépett hozzá. Mi történt, kis hölgyem? Meggondolta magát. Nem, mosolygott a kislány. Anya azt mondta, hogy öné az ajándék. Mielőtt Papi megszólalhatott volna, a kislány félreállt az útból, és belépett a boltba az édesanyja. Könnyes szemmel mondta. Szia, apa!
Károlyi Fülöp Béla, Magyar karácsony. Vers 2006. decemberéből. Mint a friss kenyér illata leng, úgy érzem az ünnep közelgését. A város olyan, mint egy nagy cipó, összeköt minket ünnep és reménység. Mint a frissen sült kalács illata leng, fény illatok szállnak, lebegnek az égen. Gyertyák fénye, imbolygó magányok botorkálnak a fenyő illatú, furcsa télben. A szeretet hiánya ránk kiált. Az ünnep már mióta ádász tülekedésben, örlődésben lüktet. Ilyenné lettünk, tékozlók, sivár lélekkel megváltásra várók a lélektelenségben. Mennyi gyertya ég ma este? Várunk. Kívánom a tiszta szót, őszinte beszédet. Magunkba bízva építjük a várunk, Betlehem még adhat talán menedéket. Karácsony, orosházi karácsony, harangzúgás leng utcán és téren, énekelni kezdünk egy régi dallamot. Csendes éj, hóhullása ringat, mint egykoron, régen.
Advent, a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb, ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklása, mint szeretnünk azt, akit szeretünk, és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony, a szeretet és az advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek, kattogó, szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár. Pilinszky János gondolatai voltak.
Szemlér Ferenc, karácsonyra. Foszlik a fény, fogy a hő, közeledik az idő, meg kell már születned. Gyűlnek is a pásztorok, igazodik száztorok, édes énekednek. Nem tudjuk, hogy merre fog jót jelentő csillagod rőt egünkre kelni, de a jászolbarma vár, s három keleti király készül útra kelni. Az alázott s a szegény sorsa sűrű éjjelén jöttöd után reszket. Nem lehet, hogy annyi test s lélek vágyát félrevesd, és hogy ne szüles meg. Vérben, vasban nevedet rebegik a nemzetek, suttogják a népek. Vedd le róluk a sötét, égető vas veszélyét, ahogy megígérted. Kezük még tán fegyveres, de a szemük jelt keres, jelt, ami segítsen. Ó, ne hadd csalódniok, száj közéjük szép titok, gyermekarcú Isten. S mentsd meg, akit szeretünk, gyermekünk és kedvesünk, barátunk és vérünk, s ha majd Krisztus született, áld meg ősi szeretet, minden ellenségünk. Thank you.
William Henry Davis, A tél szépsége. Ugye szép a tavasz, mikor rügy születik, s madár dalol, s ha daluk némul, szép ugye nyáron a méh, s virágzene. És nem szép, ha elmúlt a nyár, hogy a levél, lehulva már cipünk orránál kavarog, vagy markunkban ireg forog. Most tél van, beállt a patak, sétálgatok a fák alatt. Öles hóban áll mindegyik, odvukban mókus aluszik. S bármi kicsiny az ág, a gaj, mindent fehér szirom takar. Köszöntelek, tél! Te szépíted, nagy virággá, te építed ezt a fát, 50 fekete karját fehérrel vonva be, míg a gajakra millió kis fehér kesztyűt húz a hó.
Móra Ferenc, Mártonka levele. Aranyos nagyapó, ákombákombákom, szíveden kopogtat kisunokád, Márton. Szíveden kopogtat gyenge kis ujjával, könnyeket pergető nehéz bánatával. Mit ér, amit küldtél, a szép csengő szánkó, az egész határban régen nincsen már hó. Aranyos nagyapó, ákombákombákom, tudod-e, mire kér kisunokád Márton? Gyere el mi hozzánk, légy te a télapó, fehér szakálladból hát ha hull majd a hó. Hát ha hull belőle erdőre, mezőre, hát ha a tavasz még visszaijed tőle. Borókás tetejű kerek halom haván, hát ha repülhet még csengve-bongva a szán. Gyere el, nagyapó, ákombákombákom, csókolom a kezed, kisunokád, Márton.
Móra László, Karácsonyi csengő. Csingilingi cseng a csengő, száll a szánkó, mint a felhő. Csak nem elszakad a gyeplő, csingilingi cseng a csengő. Égi szánkót hajt az angyal, és mire az esti hajnal megjön a szép fenyőággal, cseng a csengő, jő az angyal. Itt a Jézus angyalkája, égben termett csodafája, s mindent aggat rája, a kis Jézus angyalkája. Aranydiót, aranycsengőt, ezüst lepkét, ringót, rengőt, amilyen még földön nem nőtt, s csilingelő aranycsengőt. Kérünk Jézus angyalkája, ahol sok a koldus árva, hol jóságod legtöbb várja, ott pihenj meg legtovábbra. Hozz örömet, békességet, a szíveknek melegséget, karácsonyi szép meséket, s az Istennek dicsőséget.
Tolsztoj, Pánopácsi karácsonya. Élt egyszer, valamikor réges-rég, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki se nevezte Pánovnak vagy Pánov úrnak, de még csak Pánov cipésznek sem. Bárkivel találkozott, mindenki egyszerűen Pánov bácsinak szólította. Pánov bácsi nem volt túl gazdag, egyetlen egy picin kis szobával rendelkezett, melynek ablaka az utcára nézett. Ebben a szobácskában élt, és itt készítette, foltozgatta, javítgatta szorgalmasan a cipőket. Az öreg cipészmester boldog volt. Kicsény kerek szemüvege mögött megbújt szeméből mindig vidám fény sugárzott. Szeretett énekelni, szívesen fütyülészett, s az utcán mindig jókedvűen köszöntötte ismerőseit. Ezen a napon azonban másként alakultak a dolgok, Pánok bácsi szomorúan állt szobácskájának ablakában. Elhunyt felesége jutott az eszébe, meg a fiai és a lányai, akik már rég elhagyták a családi fészket. Karácsony előestéje volt, családi ünnep, amikor együtt van a család, csak neki kellett egyedül tölteni ezt az estét. Nézte a szomszédos gyertyák és lámpák fényétől világos ablakokat, amelyek mögül néhol feldíszített karácsonyfákat is megpillantott. Az utcáról játszadozó gyerekek licsaja, felszabadult kacagása hallatszott be szobájába, ajtaja repedéseink keresztül pedig a karácsonyi sült hús orcsiklandozó illata lopta be magát a kicsin cipész műhelybe. Istenem, Istenem, mondta szomorúan fejét csóválva Pánok bácsi. Istenem, Istenem, ismételgette, miközben szemében kialudt a vidám fény. Aztán egy nagyot sóhajtott, meggyújtotta az olajlámpát, oda sétált a magas polchoz, s leemelt róla egy régi, megsárgult könyvet. Lesöpörte munkaasztaláról az ott maradt kis bőrdarabokat, kávét tett fel a tűzhelyre, majd kényelmesen helyet foglalva nagy fonott székében olvasáshoz kezdett. Mivel soha életében nem járt iskolába, csak nagyon-nagyon lassan tudott olvasni, ujjával gondosan kísérte a sorokat, s minden egyes szótagot hangosan mondott ki. A történet karácsonyról szólt. Arról, hogy egy Jézus nevű kisfiú nem meleg szobába született, hanem istállóban, mivel szülei nem kaptak szállást a vendégfogadóban. Lám, lám, dünnyögte Pánok bácsi a bajszát pödörgetve. Ha ide jöttek volna, nálam megalhattak volna, betakartam volna a kisgyermeket fércpaplanommal, s eljátszadoztam volna vele. Pánok bácsi fölkelt székéből, és megpiszkálta a tüzet. Odakint sűrűbbé vált a köd, a szobára is vastagabb sötétség borult, így hát felerősítette egy kicsit a lámpáját. Töltött magának egy bögre kávét, majd visszatért a könyvhöz. Most a három gazdag emberről olvasott, akik sivatagon keresztül utazva vitték ajándékaikat, aranyat és illatos fűszereket a kisded Jézusnak. Édes Istenem, tölt fel belőle a szó, de hisz, ha eljönne hozzám Jézus, nem tudnék mit adni neki. Aztán hirtelen elmosolyodott, szemében ismét ott bujkált a vidám fény, fölkelt az asztaltól, odalépett a magas polchoz, s leemelt róla egy spárgával átközött poros doboz. Felnyitotta és kivett belőle egy pár apró cipőt. Ezt a két kis cipő volt élete legjobb munkája. Ezeket adnám neki, ha eljönne hozzám látogatóba, mondta határozottan, majd visszahelyezte őket a polcra, ő maga pedig ismét helyet foglalt fonott székében, és sóhajtva hajolt a könyve fölé. Talán azért, mert a szoba kellemes melege elvágyasztotta, vagy talán mert későre járt már, Pánok bácsi csontos ujja lecsúszott a könyvlapjáról, és kis kerek szemüvege az orrára ereszkedett. Álomtündér szállt a szemére. Odakint egyre sűrűbb köd ülte meg a tájat. Homályba vesző árnyak haladtak el az ablak előtt, de az öreg cipész nem látta őket. Halkan hortyogva aludt a székében. Egyszerre csak egy hang hallatszott a szobában. Pánok bácsi! Az öreg ember felpattant a székéből. Szürke bajsza remegett, mikor megkérdezte, ki az? Ki van itt? Senki se látott, mégis úgy érezte, rajta kívül még valaki van a szobában. Pánok bácsi! Szólt ismét a hang. Azt szeretnéd, hogy meglátogassalak? Ajándékot akarsz adni nekem? Holnap erre fogok járni. Figyeld hát az utcát hajnalhasadástól szürkületig, és találkozni fogsz velem. De vigyázz, nem fogom megmondani, ki vagyok, neked kell felismerned engem. Ismét csend telepedett a szobára. Pánok bácsi a szemét dörzsölgette, de nem látott senkit. A faszén lassan égett a tűzhelyben, az olajlámpa már alig pislákolt. Kintről harangszó hallatszott. Megérkezett a karácsony. Ez csak ő lehetett, dünnyögte bajsza alatt az öreg cipészmester. Ez Jézus volt, és ha csupán álom volt az egész, hát akkor is. Egész nap várni fogom, és remélni, hogy meglátogat engem. De hogyan ismerem majd fel? Hisz nem maradt mindörökre kisded, férfi lett belőle, király. Azt mondják, Isten volt. Az öregember lehajtotta a fejét, és elmélázott. Nagyon jól kell figyelnem az utcát, nehogy észrevétlenül elmenjen mellettem. Pánok bácsi nem feküdt le ezen az éjszakán. Fonott székében ült, szemben az ablakkal. Éberen figyelte, mikor köszönt be a hajnal. Lassan megjelentek az első napsugarak a domb felett, és bevilágították a hosszú, kanyargós, macskaköves utcát. Járókelő azonban még nem jelent meg a házak között. Készítek magamnak egy csésze finom kávét karácsonyi reggelimhez, gondolta jókedvűen Pánok bácsi. Befűtött a tűzhelybe, föltette a jókora adag kávét, de félszemmel állandóan az ablakot figyelte, nehogy a várva várt látogatója észrevétlenül tovább menjen. Végre megjelent valaki. Egy közeledő ember alak volt kivehető az utca végén. Pánok bácsi dobogó szívvel a jégvilágos ablaküveghez szorította az orrát. Talán éppen Jézus érkezik, gondolta magában izgatottan. Aztán kiábrándulva visszalépett az ablaktól. Nem Jézus volt az, csak a minden héten errefelé járó öreg utca seprő haladt háztól házig talicskájával és seprűjével. Pánok bácsi rossz kedvűen bámult ki az utcára. Aztán elfordult az ablaktól. Fontosabb dolgom van nekem, gondolta magában, sem, hogy egy öreg utcaseprőt figyeljek. Fontos vendégre várok, Istenre, a királyok királyára, Jézusra. Csak akkor fordult vissza, amikor már úgy vélte, az utcaseprő elhaladt a ház előtt. Ám az öreg utcaseprő még mindig ott volt az utca szemközti oldalán. Talicskája mellett átfagyott kezét dörzsölgetve fázósan toporgott a hidegben. Pánok bácsi hirtelen megsajnálta. A szerencsétlen ember szemmel láthatóan nagyon fázott, s ráadásul éppen karácsony napján kellett dolgoznia. Kikopogott neki az ablakon, de mire az utcaseprő nem reagált, kinyitotta át az ajtót, és onnan szólította. Hé, barátom! Az utcaseprő félve emelte fel a tekintetét, az emberek gyakran durván bántak vele munkája miatt, ám megnyugodott, mikor észrevette Pánok bácsi arcán a széles mosolyt. Gyere, térj be hozzám egy csésze kávéra! Invitálta barátságosan a szipészmester. Úgy látom, csontig átjárt már a hideg. Az utcaseprő otthagyta a talicskáját, és belépett az öreg műhelyébe. Köszönöm, mondta. Nagyon kedves tőled, igazán nagyon kedves. Pánok bácsi megkeverte a tűzhelyen verdélyben a kávét. Ez a legkedvesebb, amit tehetek, mondta anélkül, hogy elfordult volna. Utóvégre karácsony van. Az utcaseprő szipákolva válaszolta. Ez minden, amit én a karácsonytól kaptam. Átvette Pánok bácsitól a csésze kávét, majd odacsoszogott a tűzhelyhez, hogy egy kicsit felmelegedjen. Nyírkos ruhájából fanyal illatot terjesztő pára szállt fel. Pánok bácsi visszasétált az ablakhoz, és az utcát bámulta. Vendéget vársz? Kérdezte az utaseprő komoran. Úgy értem, rendeset, nem olyat, mint én vagyok. Pánok bácsi lehajtotta a fejét. Hát, hogy is mondjam, hallottál Jézusról? Kérdezte. Jézus ugyanaz, mint Isten, nem? Nos, őt várom ma, mondta Pánok bácsi. Az utcaseprő meglepődve pillantott fel, aztán lassan beletörölte ujját, és orrát kabátja ujjába. Pánok bácsi ekkor elmondta neki az egész történetet. Ezért le sem állandóan az utcát, fejezte be. Várom, mikor érkezik meg. Az utcaseprő a tűzhely szélére helyezte a kávés csészéjét, hát akkor sok szerencsét, mondta, s már indult is az ajtó felé. Egyébként köszönöm a kávét, fordult vissza, miközben arcán első ízben jelent meg a mosoly. Odakint fogta a talicskáját, és tovább indulva folytatta munkáját. Pánok bácsi addig nézett utána a műhe ajtajából, míg alakját elnyelte a messzeség. A téli napsütés szokatlanul erős volt. Fényessé varázsolta az utcát, és még egy kis meleget is adott, mely felolvasztotta a jeget az ablakon és az utca kövein. Megjelentek az első járókelők. Néhány részeg az utcai mulatozás után támolyogva kereste az utat otthon felé, ünneplő ruhába öltözött családok indultak rokonaik meglátogatására. Sokan udvarias főhajtással köszöntek Pánok bácsinak, aki cipészműhelye ajtajában állt. Boldog karácsony, Pánok bácsi, mondták neki. Az öreg nyájasan viszonozta a köszöntést, azonban senkit sem állított meg, hisz mindannyiukat ismerte, akire ő várt, az nem falubelije. Éppen vissza akart térni a szobáskájába, amikor valaki fölkeltette a figyelmét. Egy fiatalasszony botorkált a házak tövébe, sovány volt, arca fáradt, ruhája kopottas. Karjaiban kisgyermeket tartott. Már-már elhaladt a cipészműhely előtt, mikor Pánok bácsi megszólította. Jó napot, fiatalasszony! Gyertek be, melegedjetek fel egy kicsit nálam. Az asszony ilyetten rezent össze a hangra, s indult is volna tovább, csak hogy a jóindulatú fény Pányok bácsi szemében bizalmat ébresztett benne az öreg iránt. Köszönöm, nagyon kedves magától, mondta a fiatalasszonyka, miközben belépett a cipészműhelybe. Pánok bácsi azonban csak vállat vont, semmiség felelte. Úgy látom, alaposan átfáztatok. Messzire mentek? A szomszédos faluba, válaszolt nyíltan a fiatalasszony. 4 mérföldet kell még gyalogolnunk, ott lakik a rokonom, akit meg szeretnék kérni, hogy fogadjon be bennünket. Ahol eddig laktam, nem maradhatok, mert nem tudom fizetni a lakbért. Ugyanis férjem elhagyott. Pánok bácsi közelebb lépett hozzá. Van kenyerem, főzök levest is, megebédelünk, jó? Ám a fiatalasszony büszkén megrázta a fejét. Rendben van, de ennek a kicsinek azért adunk egy kis meleg tejet, mondta az öreg, s azzal már is kivette a kisgyermeket édesanyja kezéből. Ne aggódj, nekem is voltak gyermekeim, tette hozzá csillogó tekintettel. Melegített egy fazék tejet, majd megetette a kisdedet, aki egész idő alatt vidáman gőgicskélt, s jókedvűen rugdalózott az öreg ember ölében. Nincs csak, kiáltott fel Pánok bácsi. Hát nincs neki cipője. Nem volt miből venni neki, tört fel a keserűség a fiatalasszonyból, és Pánok bácsi agyát erősen ostromolni kezdte egy gondolat. Megpróbált nem figyelni rá, de a gondolat csak nem hagyta békén. Végül is felállt, s megint levette a polcról azt a dobozt, melyben élete legszebb művét, a 2 kis gyerekcipőt tartott. Felpróbálta őket a késded lábacskájára, s azok furcsa módon tökéletesen megfeleltek neki. Hát, akkor használja őket egészséggel, mondta gyengéden. A fiatalasszony pedig nem tudta elrejteni örömét. Hogyan hálálhatnám meg jóságát? Kérdezte örömtől reszkető hangon. Pánok bácsi azonban nem is figyelt rá. Megint az ablaknál állt, és az utcát nézte árgus szemmel. Remélem, gondolta, nem haladt el Jézus, miközben én a gyermeket etettem. Történt valami? Kérdezte a fiatalasszony. Hallottál Jézusról, aki karácsonykor született? Fordult vissza hozzá az öreg cipészmester. A fiatalasszony bólintott. Őt várom, mondta Pánok bácsi. Megígérte, hogy meg fog ma látogatni. És elmesélte neki álmát, ha egyáltalán álom volt az, ami éjjel történt vele. A fiatalasszony figyelmesen végighallgatta. Aztán, bár tekintetéből látszott, hogy nem veszi komolyan az egészet, kedvesen megérintette az öreg kezét, és így szólt hozzá. Remélem, az álom valóra fog válni. Megérdemli, hogy valóra váljon, már csak azért is, amiért ilyen jó volt hozzám és a gyermekemhez. És ezzel ő is folytatta az útját. Pánok bácsi becsukta utánuk az ajtót, nagy tál káposztalevest főzött magának ebédre, majd visszatért az ablakhoz. Múltak az órák, az emberek jöttek, mentek az utcán. Pánok bácsi figyelmesen fürkészte az arcokat, ám Jézus nem volt közöttük. Lassan szorongás vett erőt rajta. Lehet, hogy Jézus már elhaladt erre, csak ő nem ismerte fel. Lehet, hogy éppen akkor haladt el az ablak előtt, amikor ő egy pillanatra elfordította a tekintetét, vagy fel kellett megpiszkálni a tüzet. Nem volt türelme a fonott székében ülni, fölkelt és megint kiállt az ajtó elé. Különféle emberek jártak az utcán, gyermekek és öregek, koldusok és nagymamák, jókedvű és komorarcú emberek. Egyesekre Pánok bácsi rámosolygott, másoknak biccentett, a koldusoknak pénzt vagy kenyérszeletet adott. De Jézus csak nem érkezett meg. Amikor beesteredett, Pánok bácsi elveszítette minden reményét. Sűrű decemberi ködereszkedett alá, a járókelők ritkulni kezdtek, és felismerhetetlen homályos árnyakká váltak. Az öreg cipészmester szomorúan gyújtotta meg a lámpáját, rakott a tűzre, és készített magának vacsorát. Utána elővette a könyvét, beletelepedett egy fonott székébe, de szíve túlságosan bánatos volt, szeme túl fáradt volt már ahhoz, hogy olvasni tudjon. Csak álom volt az egész, motyogta bánatosan. Pedig nagyon akartam hinni benne. Nagyon szerettem volna, hogy meglátogasson engem. Szemüvege mögött két nagy könycsepp homályosította el a tekintetét, és egyszerre, mintha megváltozott volna a szoba. Könnyein át Pánok bácsi menetelő ember áradatot vélt felfedezni kicsi műhelyében. Ott voltak az utcaseprő, a fiatalasszony a gyermekével, s mind a többiek, akiket aznap látott, mindenki, akit aznap köszöntött. És hogy elhaladtak mellette, ezt suttogták neki. Hát, nem láttál engem? Tényleg, nem láttál engem, Pánok bácsi? Kik vagytok? Kiáltott az öreg cipészmester. Mondjátok meg, kik vagytok? Egyszerre ugyanaz a hang töltötte be a szobát, amelyet előző éjszaka is hallott, de hogy merről jött, az Pánok bácsi most sem tudta megfejteni. Éhes voltam, és adtál ennem. Szomjas voltam, és adtál innom. Nem volt ruhám, és felruhasztál. Amikor ma segítettél az embereken, nem csak rajtuk segítettél, velem is jót tettél. És megint csend telepedett Pánok bácsi szobácskájára. Szemében a könycseppek felszáradtak. Tiszta tekintettel szétnézett, ám senkit sem látott. Lám, lám, szólt ekkor csendesen, hosszú szürke bajszát pödörgetve. Szóval mégis itt volt. Elgondolkodva csóvágatta a fejét, majd elmosolyodott, és kicsiny kerek szemüvege mögött megbújt szemében ismét felvillant a megszokott vidám fény.
Podmanicki Szilárd, Téli karácsony. A karácsonyban az a jó, hogy mindenki olyan elégedett. Csak a Jézuska nem, mert ő nem kap senkitől semmit. Bár anyu azt mondja, adni is ugyanolyan jó, hát nem tudom. Én odaadtam a radíromat Karcsinak, és nem adta vissza, csak amikor már a felét elradírozta. Azt mondja, annyira nem tud lovat rajzolni, hogyha kész a feje, a farkát rontja el, ha kész a farka, akkor a lába lesz rövid, és a nyakából jön kifelé. Legszívesebben mindig csak zsebkendőt rajzolna, aztán kifújná bele az orrát. Tavaly karácsonyra kaptam egy világatlaszt, azóta nem tudom letenni. Bolyongok benne Afrikától Új-Zélandig, ahol nyáron van a karácsony, és ahol olyan változatos a növénytakaró, hogy apunak meg sem merem mutatni, mert mindenre allergiás. Ha ránéz a fűre, már attól tüsszög, anyu meg tűri csöndben, közben meg nagyon zavarja, egyszer hátba vágta a retikőllel, és meggyógyult. Idén most a nagymamát is elhozzuk, eddig mi jártunk hozzá karácsony másnapján, de tavasztól nem tud járni, mert leesett a lábáról. Apu titokban megvette neki a tolószéket, de a nagymamának olyan válogatós ízlése van, hogy majd hozzávágja, ha nem tetszik neki a kézifék fogantyúja. Én egy olyan fényképezőgépet szeretnék kapni, ami sokat tud egymás után fényképezni, hát ha le tudom fényképezni az angyalokat. Mert a barátnőm, a Melinda szerint az angyalokat azért nem látjuk, mert ott is vannak, meg nincsenek is, és ha akkor fényképezel, amikor ott vannak, akkor te vagy a menő, és rányomhatod a pólódra, és abban tornázhatsz egész nyárig. De persze van ennek előzménye, hogy karácsonykor elégedettek vagyunk. Például anyu és apu éjfélig égeti a villanyt a konyhában, és nézik az asztalon a boros üveget. Ilyenkor szövik a tervet, hogy hogy fogjuk ezt megcsinálni, és miből, és hogy inkább be kellene ruházni egy műfenyőbe, de apu a műfenyőre is allergiás, és a legjobb pillanatban tüsszenteni el a gyertyalángot. Van az osztályunkban egy rémesen hülye gyerek, a Robi, aki nem bánt senkit, csak kínozni szokott. Most meg az a legújabb, hogy énekli a kis meg a nagy karácsonyt, de akasztófával, hogy jaj, de szép az akasztófa, sok-sok ember lógna rajta. Mondtam a Melindának, hogy szólni kéne a polgármesteri hivatalban, hogy vizsgálják ki a Robi agyát, aztán szabadzák meg, hogy normális-e. Az én ajándékom egy nagy teremlabdarúgó torna lesz. Vettem egy akkora kartont, hogy nem tudtam megfogni, úgyhogy összehajtotta a papírboltos Gyuri bácsi, és nem fogadott el érte pénzt, hanem azt akarta, hogy háláljam meg, ha nagy leszek. Nem akartam így elhúzni, de végül mondtam, hogy rendben, majd egyszer főzök neki egy gulyásleves tokkal vonóval. Szerencsére pontosan középen hajtódott össze a karton, oda fogom megtervezni a középpályát. Apunak volt az a nagy vágya, hogy játszhasson egy ilyenen, de mindig kiestek a döntőben, pedig még a nagymamám is eljött szurkolni. Úgy szitta a bírót, amikor az aput lerúgta az állatorvos, hogy az egész lelátón csend lett, csak a nagymama üvöltött círmos kendővel a fején, hogy tyúk be lett a bírónak. Be is hívták a nagymamát a városi tévébe, mert olyan népszerű lett, hogy ki is kérdezték tőle, mi a véleménye az olajválságról, meg hogy légi katasztrófa volt Szudánban. De a mama csak annyit mondott, hogy jobban tennék, ha a saját portánkkal törődnénk. Mert a magyar ember még mindig nem döntött el, hogy a Kárpát-medencében akar-e letelepedni, mert nem ültet a ház elé virágot, és nem söpri az utcát. Én ezt nem nagyon értem, de a nagyit is berajzolom a lelátóra, és a kedvencét fogja kiabálni, hogy Erkel Ferenc Bágbán. Anyut is berajzolom, ahogy kávét szürcsöl, mert azt nagyon bírom, ahogy csinálja. Megfogja a kis tányért, és úgy tartja maga előtt, mintha azt mutatná, idáig ért a víz a termálfürdőben, és utána fölcsippenti két ujjal a csészefülét, és olyan kicsit iszik csak, hogy ezt egész nap meg tudja ismételni. Apu szerint piszmog, anyu szerint meg a kávé nem pálinka. Régen szerettem volna kérni valami kis állatot karácsonyra, vagy nyulat, vagy kutyát, vagy olyan cicát, amin bolhanyakör van. De anyuik azt mondták, hogy nem fogom gondozni, nekik pedig éppen elég, hogy engem gondoznak, nem kell nekik másik házi állat. És ha testvérem lenne, azt se gondoznátok? A testvér az már más tészta, csak az a helyzet, hogy anyagi problémákba ütközik, és nagyon sajnálják, de kiszámolták, hogy akkor el kellene adni a kocsit, vagy nem tankolnának bele, ami ugyanaz. A kocsival pedig engem kell iskolába vinni, úgyhogy gyakorlatilag nekem kellene eltartanom a testvéremet. De hogy miből, azt már nem mondták meg. Eladhatnám mondjuk a téli kabátomat, vagy az ágyamat, anyu meg csak ingyen adná a tejet. Apu ki szokott vinni a vására, hogy akkora fenyőfát vegyen, amekkora én vagyok. Tavaly óta most valahogy nem nőttem semmit, úgyhogy nem lesznek extra kiadások, csak talán az, hogy vastagabb a csizmám talpa. Igazából nem szeretem ezt a vását, mert tavaly is fiúnak néztek. Na, öcskös, hogy ütyeg a fityeg? Apu meg nem mondta el, hogy lány vagyok, hanem hogy válaszoljak szépen a bácsinak. És hirtelen szégyelni kezdtem magam, hogy lány vagyok, pedig csak annyit kellett volna mondani, hogy punci és kész. Általában apu csinálja a légi munkát, én pedig a földit. Apu feláll egy székre és akaszgatja a díszeket, én meg lent a fotelben kötözöm a szaloncukrot. Karácsony délben mindig valami könnyű ebédet eszünk, hogy estére is legyen étvágy, és ettől olyan lesz a délután, mintha böjtölnénk. Igaz, én nagyon kevéssel el vagyok, de apunak úgy korog a gyomra, mintha egy medve blummogna a fenyőfán. Ez neki is tetszik, és mondja, hogy most kanyarodik be a célegyenesbe a karfiolleves. És van, hogy tényleg eltalálja, mert már rohan is a WC-re újságot olvasni. Én meg magamra maradok a fával, anyu a konyhában matat, és nyugodtan simogatom az orrom hegyét a cofommal. Tegnap elromlott a kávéfőző. Anyu piszok mérges lett, mert ha ezt tudja, akkor mindenki kávéfőzőt kap. Most meg ihatják a Nest egész ünnepek alatt, meg még vízkeresztig is. Apu mostanában kint dohányzik az erkélyen, mert nem szeretné, ha miatta kerülnék tüdőszanatóriumba. Most különben is akciózik, mesélte a Krigler Ernő bácsinak, hogy megpróbálja úgy elnyomni a cigarettát, hogy az utolsó legyen, mert akkor neki ez lenne a legnagyobb ajándék, havi 25 000 plusz. Anyu soha életében nem dohányzott, mert a déd nagypapáját dohányzás közben ütötte el a vonat. Ráadásul gőzmozdony. Az idén megfogadtam, hogy nem keressem meg az ajándékokat. Olyan óvodás dolog, ha mindent tudni akar előre az ember. Földúrni a nagy ruhás szekrényt? Ugyan minek? Kikapcsolni a villanyórát, hogy hát ha a nagy csillárba rejtettek valamit? Kotorászni a WC-öblítőben a merőkanállal? Benézni a redőnytok mögé? Bemászni a mosatlan ruhák közé és titkos rekeszeket keresni a mosógépen? Ugyan? Már én sem vagyok kisgyerek, akinek eláll a lélegzete a meglepetéstől. Most megyek aludni, mert holnap pihenten kell ébredni, és nem úgy, mint akit a kutya szájából húztak ki.